Podgyász. Szlovénia turista szemmel.
Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Ez itt a Podgyász, a Muravidéki Magyar Rádió nyári utazási műsora. Ma a Szlovénia déli részébe, a festői Bela Krajina szívébe utazunk, hogy felfedezzük Črnomelj városát és környékét. Ahogy mindig, ma is velem van állandó utitársam, idegenvezetőnk Rudas Andrea. Szia, Andrea!
Szia, Ines, és üdvözlöm a hallgatókat is! Nagyon örülök, hogy ma Črnomeljt mutathatom be, hiszen ez a város tele van történetekkel, természeti kincsekkel és színes hagyományokkal is.
Azt mondják, 3 évtizednyi emberi jelenlét hagyott nyomot ezen a helyen. Hogy is van ez?
Valóban, tehát Črnomelj egy keskeny földnyelven fekszik, két folyó, a Lahinja és a Dublicica között. Már a bronzkor végén, vagyis a Krisztus előtti 13. században létezett itt egy település. A vaskorban is virágzott, míg nem a római hódítók, Augustus császár és Tiberius seregei el nem pusztították.
És ezek szerint nem is egyszer tűnt el a föld színéről.
Így van, a római támadás után egy új település épült kicsit arrébb, a Locska kanyarútnál, aztán a késő antikorban az emberek újra visszatértek a mostani város helyére, és körbefalaszták a települést. Ez lett az egyik legfontosabb város ebben a régióban.
Még templom is épült, igaz?
Igen, valamikor a 4. század közepén, mozaikokkal díszítve, aztán jöttek az avárok és a szlávok, akik a 6. század végén elpusztították a várost, és évszázadokig nem is laktak itt újra. Csak a 9-től a 11. században jelentek meg ismét szláv telepesek.
Mikor a tehető Črnomelj első írásos említése?
Ez a 13. században volt, pontosabban 1228-ban, amikor megalapították a belokrajnai főesperséget. A település egy vár árnyékában bújt meg, és nagyon gyorsan fejlődött. Mezővárosi jogokat kapott, volt tehát polgármestere is, egy bizonyos Friderikus de Czerneml, és a városnak a 14. században már erődítménye is volt. A 15. században először nevezik városnak, ugyanebben az évben tűnnek fel a török seregek és a falak előtt, de elfoglalni soha nem tudták.
Akkor kik uralkodtak itt?
Hát a reformáció idején a protestáns prédikátorok, ők nem csak új vallást hoztak, hanem iskolát is alapítottak. A törököket megúszták, de több pusztító tűzvészt már nem. Az első nagy tűz 1586-ban, a következő 1744-ben pusztított.
Aztán jött a hosszú csend.
Hát a 18. században bizony egyfajta szendregés jellemezte a várost, amint csak a 19. században váltott fel ismét fejlődés, amikor megnyílt a szlovén olvasókör, megalakult a tűzoltóság, iskola épült, és elért ide a vasút. A második világháborúban előbb olasz megszállás alá került, de később a partizánok felszabadították, és a város a szabad Szlovénia egyik központjává vált.
Ez már a szlovén államiság bölcsője?
Pontosan, 1944. februárjában itt tartották a szlovén nemzeti felszabadítási tanácsot, itt volt az első ülése, másnap pedig bemutatkozott a szlovén nemzeti színház is. Innen indult el valami új.
Andrea, van valami szimbólum ennek a városnak, ami kifejezi mindezt?
Igen, a város címere. Ez egy fekete pajzs, piros szegéllyel, közepén egy vörös vártorony van, és 4 bástya, 3 ablakkal és egy kapunyilással.
Na, akkor induljunk el. Ha valaki turistaként érkezik a városba, hova menjen először?
A város szívébe átkelünk a híres Črnomelji 3-as hídon, és már is a Szabadság téren vagyunk. Itt áll a középkori vár, a német lovagrend régi épülete és a régi takarékpénztár.
És innen indul a kultúra főutcája is, igaz?
Igen, a Mirán Járc utca, vagy ahogy a helyek hívják, a kultúra utcája. Itt van a kis Szentlélek templom, amely kiállításoknak és eseményeknek ad otthont. A pasztorális központ, akkor a Szent Péter plébánia templom és a Primozsics ház, ahol belokrajnai kézművesek alkotásait láthatjuk. Ugyanitt működik a zene, zeneiskola és a városi múzeumi gyűjtemény is. Utóbbi Mirán Járcnak, a város híres költőjének szülőházában kapott helyet.
Ez a múzeum milyen kincseket rejt?
A múzeum három szintén tematikus szobákban meséli el a város és a régió történetét. Tehát a múzeumban végigkövethetjük Béla Krajina történelmét az őskortól napjainkig. Akkor láthatunk ősi tárgyakat, római kori emlékeket, középkori harcokat, vallási viszályokat, valamint a polgári élet mindennapjait a 19. és 20. századból. A kiállítás gazdag fegyverekben, fényképekben, amelyek bemutatják a vidék kitartását, kultúráját és fejlődését az idők során. A Zakladnica, vagyis a kincskamra a legújabb attrakció városban, és innen indulhatunk el felfedezni a teljes térségét.
Mit ajánlasz, mit ne hagyjunk ki?
A Csernomei piacot semmiképpen sem. Ez a hely igazi szíve és lelke a városnak. Tele van friss szezonális finomságokkal, zöldségekkel, gyümölcsökkel, akkor házi kenyeret lehet itt kapni, süteményeket, mézeket, gyógyteákat is kaphatunk. Tehát mindez sokszor bio vagy házi termesztésből származik.
Azt hallottam, hogy a méheknek különös jelentőségük van a környéken.
Igen, a bélokrajnai méhészet hagyománya évszázadokra nyúlik vissza. Nem csak kiváló mézeket készítenek, de tanösvények, bemutatók, sőt élményprogramok is vannak. A gyerekek például megnézhetik, hogyan dolgozik egy igazi méh család.
Ha valaki már bebarangolt a Csernomer utcáit és betévet egy-két múzeumba, mit ajánlasz neki a város határain túl?
Például nem messze van egy egészen különleges hely, ami Trei Szent hely Rozsánc mellett.
Ez valami ókori templom?
Ez egy róma kori szent hely, elrejtve egy kis erdő közepén. Az ókori rómaiak a perzsa fényistenséget, Mitrát tisztelték itt, tehát a legenda szerint a téli napfordulón született, és ő hozta el a napfényt a világba. A kőbe vésett dombor művön Mitra épp egy bikát öl meg, ezzel teremtve meg az új világ rendjét. És az, ami érdekes itt a mitraizmusban, az, hogy csak a férfiak látogathattak el ebbe a Mitra szent helyre.
És ha már mélyre megyünk, szó szerint is, van még valami a föld alatt?
Van, az is igaz, hogy a föld alatt is valamit találhatunk. A kanizsaricai barna szénybánya múzeuma található itt. Ez az iparotörténeti kiállítás két részből áll. Egy állandó gyűjteményből, amely elmeséli a bánya történetét, valamint egy mesterséges bányajáratból, ahová a látogatók valóban beleléphetnek.
Szóval át lehet élni, milyen lehetett a bányászok élete?
Igen, az export toronyon keresztül jutunk le a föld alá, és ott egy rekonstrukció mutatja be a szén kitermelést. A gépeket lehet látni, és tehát a mindennapot. Megrendítő, de nagyon izgalmas élmény.
Ha már ilyen mélyre ástuk magunkat Csernomel történetében, nem hagyhatjuk ki a szomszédos Metlika egyik égkövét sem, igaz?
Teljesen igazad van, tehát a Belokrajnszki Múzeum Metlika szélén található, egykor egy elhagyott romos templom, a Szent Márton templom épületében, a múzeum története pedig önmagában is különleges.
Mesélj, hogyan lett belőle a múzeum?
Hát a második világháború előtt már elkezdték az átalakítását, de a háború félbeszakította, aztán 1945-ben érkezett Metlikába József Dulár, egy fiatal irodalomtanár, aki a sors mintha ide rendelte volna. Ő volt az, aki összefogta a helyeket, és 1949-ben megalapították a Múzeumi Egyesületet.
Mit látunk ott ma?
A múzeumot kezdettől fogva általános regionális múzeumnak szánták. A kiállítások között ott van például a Béla Krajina 7 évezredének tükörképe, akkor a Cambridge Galéria, Otonzsu Páncsics költő emlékháza, valamint a Szemicsi Múzeumház is.
Aki pedig még mélyebben szeretne belátni a hagyományokba,
Az látogasson el Junicsibe, ahol a Sokcsi-udvar egy szabadtéri múzeumként működik. Ez egy tipikus parasztház, ahol minden részlet élő hagyomány, fonás, len és kenderfeldolgozás, belokrajnai hímzés, sőt, akár húsvéti tojásírás is.
De van még egy hely, amit szerintem érdemes megnézni, Brekpri Szinyen Vörhu. Mit érdemes tudni erről a kis faluról?
Hát ez egy aprócska, de festői falucska Csernomel községben, egy olyan pont a térképen, ahol a táj, az emberek és a hagyományok különös egyensúlyban élnek. Ráadásul itt haladt át a híres gyalogtúra útvonal is, amely Demétől Radencig húzódik.
Évente tartanak itt valamilyen túrát is, igaz?
Igen, májusban minden évben megszervezik a hagyományos gyalogtúrát, ahol a részvevőket nem csak a táj szépsége várja, hanem az ismerős belokrajnai vendégszeretet is, na, meg a helyi finomságok.
És ha már szóba került a múlt, igaz, hogy van ott egy régi malom is?
Igen, és nem is akármilyen, tehát a brégi malom a Kolpa folyó kanyonjában található, egy vízikerékkel hajtott, alsó vízmeghajtású kőmalom. Ez az egyik legrégebbi, még megmaradt malom a Kolpa belokrajnai szakaszán, és ami különleges, időnként ma is működik.
Még mindig őről?
Igen, bár már csak időszakosan, de őről. A malom ma a 18. század végén vagy a 19. század elején épült, a mai formáját a 20. század elején nyerte el, és egykor a környékbeli falvakat látta el Liszttel. Tehát Brek, Spehári, Szinyi Vörh, Dálnye Nyíve, sőt még a horvát oldalon lévő Gorenci és Lukovdól is ide tartozott. Ezek kisebb faluk, és a malom mellett egy kőből rakott zsilip is megmaradt, pikely-szerű kőburkolattal, ami úgy fénylik a víz alatt, mint a halak háta. Ez is a régmúlt kéz jegye.
Andrea, nem lehet úgy eljönni Csernomelből, hogy ne menjünk ki a természetbe. Hol kezdjük?
Hát a legjobb, ha először elindulunk a Lahinja tájvédelmi parkba. Ez egy kis park, alig több, mint 2,5 négyzetkilométer, de olyan, mintha egy egész világ lenne benne elrejtve.
Mi teszi különlegessé?
A víz és a karszt találkozása a legtöbb helyen száraz, mészköves táj jellemző a Bela Krajina vidékre, de a Lahinja parkban a víz dominál, tehát források vannak, mocsarak, meanderek, barlangok és patakok. Itt élő természet veszi körül a látogatót, minden sarkon valami új forma, új élőhely.
S a túrázni támad kedvünk?
Több jelzett ösvény is van, amelyek elvezetnek mocsarakhoz. Természetvédelmi területek is vannak, karsztforrások, sőt egykori középkori várok helye is, például Puszti Gradec falu közelében. Ez a terület már a történelem előtti időkben is lakott volt, nem véletlenül, hiszen a Lahinja folyó rendkívül bővíző. Ráadásul az egész park része a Natura 2000 hálózat alá tartozik, vagyis különleges értékes természetvédelmi terület.
És mi a helyzet a Kolpa folyóval?
A Kolpa tájvédelmi park szintén a község területén található, és egészen más élményt kínál. Kerékpártúrák, túraösvények, horgászat, vízisportok, például kanózni lehet, vagy szupozni, valamint élmény alapú túravezetés és természetvédelmi terület.
Tehát aki aktívan akar pihenni, annak ez a hely tökéletes.
Igen, a Kolpa völgy egyszerre vadregényes és barátságos, és sok helyen lehet táborozni, vagy glampingelni, sőt, vannak eldugott források is.
És van egy élőlény, ami miatt ez a régió egyedülálló a világon, igaz?
Igen, és sokan erről az élőlényről nem is tudnak. Tehát ez a úgynevezett fekete barlangi gőte, szlovénul úgy nevezük, hogy Csörni Mocseril, csak a Bela Krajina föld alatti vizében él, sehol máshol. A világon nem található meg, és egyfajta élő foszila a természet csodája. Posztolnában lehet látni a fehér gőtét, itt Csernomelben pedig a feketét. Felfedezték 1986-ban még csak, és a felszínre mindig éjszaka jön fel, és itt kisebb rákokkal és csigákkal táplálkozik. A barlangi élőlények között különlegesnek számít, mert van még mindig szeme, és pigmentált a bőre. Tehát ez a gőte fekete, ilyen szürke fekete, a posztolnai pedig fehér. Ez a különbség.
Meg lehet nézni valahol?
Igen, Jelševikben, Csernomely mellett található egy kis faluban, ott találhatjuk a információs központot is, ahol nem csak képeken és modelleken keresztül ismerhetjük meg, hanem élő példányt is láthatunk.
Andrea, már-már azt hinni az ember, hogy mindent láttunk, de még tartogat meglepetéseket Csernomely vidéke.
Így igaz, mert ott van még Vinica vára, a festői Kolpa folyó mellett. Ez a hely is egy ilyen időutazás, nem csak a táj, hanem a benne rejlő történetek miatt is.
Ez az a vár, ahol hintókat lehet látni?
Igen. A vinicai kastélyban egy egész különleges múzeum működik, több mint 20 eredeti fából készült régi hintó látható. Mindegyik egy-egy történelmi fejezetet mesél el.
A grófnék elegáns utazásaitól a földművesek szekeréig?
Pontosan, tehát van itt fényűző utazókocsi, szerelmes postakocsi, de még lomha, nyikorgó paraszekér is.
És maga a vár milyen?
A 12. században épült, a hely szinte lebeg a Kolpa fölött, ami itt a természetes határ Szlovénia és Horvátország között. 2015-ben szépen felújított, azóta nyitva áll a látogatók előtt, és középkori hangulat, borvidéki kilátás, madárdal és történelem. Ezt várja a látogatókat.
Van olyan érdekesség, amit szívesen megosztanál a hallgatókkal?
Igen. Tudtad például, hogy itt van Szlovénia a legdélebbi települése?
Nem tudtam, hol?
Hát igen, ez egy kis falu, a neve Kotpri Damlyu, és innen indul Szlovénia legdélibb túra útvonala. Közvetlenül a Kolpa folyó mentén, egészen Radencitől Damlyig.
Ez biztos gyönyörű lehet.
Elképesztően szép. Egy vadregényes kanyonban haladunk, erdők, tisztások, vízesések között, és van egy forrás, amit úgy hívnak, hogy Törpotec, a fiatalság forrása. Ha ott iszol a vízből, nos, nem garantálom, de egy próbát megér, ugye?
Igen. És mi a helyzet a kulturális programokkal?
Hát itt sosem unalmas az év, június végén jön a Jurjevánje, Szlovénia legrégibbi folklor fesztiválja, már több mint 57 éve ünneplik a népművészetet, nem csak a szlovént, hanem vannak nemzetközi vendégek is. Akkor nyáron a város a Csörnfest ritmusára él, koncertek, színház, fiatalos hangulat. Ősszel pedig jön a Mártonnap, borral, muzsikával és belokrajnai ételekkel.
Na jó, beszéljünk erről a gasztronómiáról, mert én még mindig csak a belokrajnszka pogácsát kóstoltam.
Hát akkor van mit bepótolnod.
Mit kóstoljak még meg, ha ott járok?
Hát itt vannak a belokrajnai zslikrofi, ezeket nem szabad kihagyni. Ezek tésztából készült kis batyuk, általában csirke vagy marhahús, pirított hagyma, kenyérbél és petrésejem keverékével töltik meg. A zslikrofikat sós vízben főzik körülbelül 15 percig, majd csirke zsíron vagy vajon megpirítva tálalják.
Van még valamilyen különleges étel?
Van a Semisko Fulánye.
Az meg mi? Ezt először hallom.
Igen, a Fulánye, más néven Semisko Fuline, vagy Semisko Fulánye, egy ismert húsvéti étel, amely kenyérből, tojásból, füstölt húsból és különféle fűszerekből készül. A felkockázott sonkát és kenyeret felvert tojással öntik le, majd petrésejemmel szórják meg. Az így kapott keverékből ropogósra sült cipók formálnak, amit önálló fogásként vagy köretként is fogyaszthatják a vendégek. Különösen finom, friss, tormás mártással tálalva. Aztán a bárány nyárson sütve, vagy a belokrajnszki nadeu fűszeres töltelékkel is nagyon finom.
Ez tényleg nagyon jól hangzik. És hol lehet ezeket megkóstolni?
Nem csak éttermekben, hanem turisztikai farmokon is, ahol vendégként fogadnak, és olyan házias ízekkel kínálnak. Itt említeni egy hölgyet is, akinek Mojca a neve, egy kis faluban, Rosalnice Primetliki, szívesen várja a vendégeket, és lehetővé teszi a látogatóknak, hogy vele kenyeret és belokrajnszka pogácsát sütnek a kemencébe. Gyerekműhelyeket is tart, és a végén közösen elfagyasztják az ételt. Tehát ez nagyon szép élmény.
És ugye az ételek mellé milyen bor jár? Van itt egy különleges, ha jól tudom.
Igen, itt meg kell említeni a tipikus bort erre a vidékre, ez az úgynevezett Metliska Csörnina. Ez egy száraz vörös bor, Bela Krajina régióból. A borban megtalálható az összes szőlőfajta, amely ezen a vidéken terem, és a vendégek szeretik fogyasztani a vadas ételek mellé.
Ha valaki még mindig nem érezte meg Csörnomel lelkét, annak mit üzensz?
Hát az, hogy jöjjön el saját szemével, saját szívével megtapasztalni. Itt mindenki talál valamit, természetet, történelmet, jó embereket, jó ízeket, vagy akár egy kis békit, amit hazavihet magával. Itt volt megtervezve az első glamping is a Kolpa mellett, úgyhogy az, aki nem szeret szállodákat, glampingezhet is, illetve parasztgazdaságokban töltheti az időt.
Tisztelt hallgatóink, ez volt a Podgyász mai adása. Köszönöm, Andrea, hogy ismét velünk tartottál. Legközelebb Koperbe kalauzoljuk el Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk akkor is. A viszonthallásra!